Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az idei tanévtől kezdődően Romániában is korlátozzák a mobiltelefonok és más elektronikus kommunikációs eszközök használatát a tanórákon. A rendelet szerint a diákok bevihetik ugyan a mobiltelefonjaikat az iskola épületébe, de a készülékeket minden osztályteremben egy erre a célra kialakított biztonságos tárolóban el kell helyezniük, amelyhez csak az osztályfőnöknek, az igazgatónak, vagy az ő távollétükben egy ügyeletes tanárnak van hozzáférése. Amennyiben a diák megszegi a tiltást, a pedagógus átveheti a telefonját, amelyet még aznap a tanórák után kötelező módon nem a diáknak, hanem a szülőnek vagy a hivatalos gyámnak visszaszolgáltat. A rendelet már a tanév kezdete előtt számos vitát szült, diákok, szülők és sok esetben tanárok is a korlátozás ellen szólaltak fel. Néha érvek ütköztek egymásnak, de a legtöbb esetben inkább csak az indulatok. A mai napra kész nem tesz igazságot az egyes felek között, de úgy vélem, hogy a gyerekek érdekében nagyon fontos tisztázni egy-két dolgot a mobilozással kapcsolatosan. Például azt, hogy a Nemzetközi Tanulói Teljesítménymérés Program, a nálunk is sokat emlegetett PISA, tavaly a digitális eszközök használatáról is gyűjtött adatokat, és ezek azt mutatják, hogy több mint 70 ország több millió 15 éves diákjának mintegy fele ideges és feszült lesz, ha a telefonja nincs a közelében, és a sok szabadidős telefonhasználata tanulmányi teljesítmény romlásával jár. Gyorsan hozzá kell azonban tennünk azt is, hogy van olyan felmérés, amely az univerzális tiltás mellékhatásaira is felhívja a figyelmet. Szóval ez a mai témánk. Dr. Fritz Szabolcs egyetemi oktató iskolai tanácsadó a vendégem, a beszélgetést felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszöntöm én is a hallgatókat.
A hazai mobiltiltással kapcsolatos döntés alapjait tekintve beleillik a nemzetközi trendekbe. Számos európai és nem csak európai országban létezik már ilyen tiltás. Kezdjük azzal, hogy kinek kell beleszólnia a mobilozásba, a szülőnek, a tanárnak, vagy az államnak?
Jó ez a felvetés, annál is inkább, mert akárhogyha csak így a szabályok természetét nézzük, alapvetően két szabály szokott meghonosodni egy társadalomban. Hát vannak a központi szabályozások, amelyek sajnos, és erről majd érdemes beszélni, hogy ez a mobil szabályozás a legtöbb országban egy központi szabályozás révén kerül be az iskolákba, ellentétben mondjuk, amit úgy szoktunk hívni, hogy közösségi szabályok, amelyek egy társadalmi diskurzus után az érintetteknek egy közös konszenzus alapján a saját közös érdekük miatt meghozott szabályok honosodnak meg egy társadalomban, és igazából a szabályoknak egy része bekerülhet ilyen központi utasításra, és jelen esetben a kifogásoknak egy nagy része, nem is annyira a korlátozásnak a mentális egészségre gyakorolt hatása kapcsán merülnek fel, sokkal inkább ennek a szabályalkotásnak a folyamata az, ami kérdéseket vet fel, hogy volt-e társadalmi diskurzus, társadalmi vita, túlmutatóan pusztán a szakpolitikai belső íróasztalok között meghozott döntéseken túl. Tehát én ezt szeretném kiemelni, hogy ezt lehet, mielőtt még arról ítéltetünk, hogy ki milyen oldalon áll ezen a témában, én azt szorgalmaznám, hogy erről minél többen beszélgessenek otthon a családban, és megdöbbentő, hogy maguk a fiatalok is hogyan vélekednek, vagy hogyan tudják a saját mobil használatukat is akár korlátozni, belátva valamilyen önös érdeken túli érdeket.
Tehát akkor azért vetett ekkora hullámokat ez a történet az elmúlt időszakban, mert rosszul indultunk neki?
Ha utána nézünk, én most az előző napokban főleg ugye a médiában számos olyan cikk megjelenik, hogy hol korlátozzák ettől a tanében. Én kicsit utána néztem, hogy mire hivatkoznak ezek a törvények, és hogyha itt a hallgatók is egy picit utána olvasnak, akkor megakadnak egy UNESCO-s kutatáson, tehát az UNESCO szervezetet gondolom nem kell nagyon bemutatni, tehát egy nemzetközileg nagyon rangos szervezettől van szó, akik a gyerekeknek a testi-lelki jólétére nagyon odafigyelnek, és egy számos országban végzett reprezentatív kutatás kapcsán megjelentettek olyan szakpolitikai ajánlásokat az országok számára, amiben a kutatás eredményekre alapozva azt javasolják az iskoláknak, hogy nem is, tehát egy ilyen furcsa angol szót használják, nem is azt, hogy korlátozzák, hanem ennél egy picit markánsabban, tehát valahol a tiltás, tehát nem akarták azt mondani, hogy ki kell tiltani, de hogy a telefon használattal mindenkit kell valamit kezdeni, és vissza kell szorítani ezeknek a használatát. Tehát, hogy innen indult ki, én azt gondolom, hogy ez bekerült szakpolitikai ajánlások közé, és most ért el oda az a folyamat, hogy ez a törvényi erőre emelkedett, csak hogy én azt hiányolom, hogy ezt a folyamatot, amit végigvittek mondjuk az UNESCO ajánlástól egészen addig, ameddig Romániában vagy a környező országokban a törvénylet, ez a folyamat kevésbé volt vizibilis. Tehát hogyha ez arról szólt volna, hogy tisztában vannak az állampolgárok, hogy mint ahogy a dohányzással is naponta meghallgatunk spottokat, hogy mi és mennyire káros, és kialakul egy társadalmi konszenzus, hogy igen, tudjuk, hogy ennek milyen hátrányai vannak, persze az előnyeket is mellétéve, akkor azt gondolom, hogy kevésbé lett volna ilyen rapszódikus ennek a törvény fogadtatása, hozzátéve úgy, hogy a romániai törvény messze nem a legszigorúbb, hogyha itt a környező országokat, vagy az Európai Uniós szabályozásokat nézzük.
Igen, de hogyha ebből indulunk ki, a szülőknek hát közel 80%-a az online tartalmakat a gyermekére nézve veszélyesnek tartja, de ennek ellenére csak minden második családban használnak valamiféle digitális gyermekvédelmi szolgáltatást. Tehát, hogy tudjuk azt, hogy a mobiltelefon, a mobilozás, a szabadidőben való mobilozás milyen hatással van a gyerek agyára, de ennek ellenére legyintünk rá. Ennek ellenére mégis háborgunk akkor, hogyha az iskolában, a tanórákon azt mondják a tanárok, hogy hát igen, a mobiltelefonokat tegyük félre, mert hogy igen, a technológiának támogatnia kell az oktatást, de nem szoríthatja ki az emberi interakciókat sem a tanításban, sem a tanulásban.
Ez két dolgot hoznék ide. Az egyik az, hogy ebben is, ebben a témában is azt éljük meg, mint az utóbbi mondjuk 50 évben, hogy az iskolának a hiány kompenzáló szerepe iszonyatosan megnőtt. Tehát valami olyan funkciót kell átvegyen, ami régen mondjuk a családban természetes volt, de hogy valamiért nem működik a családban ez a szabályozás, és az iskola megpróbálja professzionálisan, de formálisan kezelni ezt a történetet. Tehát itt arról lenne szó, hogy a felnövő generációknak van arról tapasztalat, és itt egy fogalmat hoznék a digitális némaságról. Tehát itt arról lenne szó, hogy 6 éves korig, 8 éves korig a gyerekeket egy védett online környezethez korlátozottan engedik hozzá, akkor az iskolába belépő gyerekek egy teljesen más mobil használati kultúrával jönnének, ahol van kialakult offline élmény mezője a gyereknek, de hogy úgy néz ki, hogy ez nem történik meg, és helyzetbe hozza az iskolát. És ebből adódik a következő téma, ami ma zajlik a társadalomban, az a mobilról, hogy hogyan gondolkodunk, illetve a mobil használat az iskolában, az kezd átkereteződni. És annyira fantasztikus, hogy pont nem olyan rég a napokban egyik kedves barátomnak megjelenik egy könyve, ami a mobil, illetve a különböző online eszközök iskolai használatáról szól, és ezzel párhuzamosan jönnek ezek a törvények. Mert hogy itt pont erről van szó, ahol a műsorvezető is, hogy nagyon szépen szemléltett, hogy egyrészt sokáig, évekig ezelőtt a mobile learning az egy hívó szó volt az iskolákban, hogy hogyan lehet ezt jól felhasználni. A különböző kutatások, és ez valóban egy valid álláspont, ugyanakkor a különböző kutatások mellé tették azt, hogy mi a hátránya, mit okoznak az excesszív mobil használat az iskolai tanulási környezetben. Például, és hogyha itt talán van a néhány ilyen kutatási szempontot behozni, hát az egyik, ami megdöbbentette a kutatókat, hogy mennyire káros hatással van a gyerekeknek a figyelmi kapacitására. Itt a legtöbb kutatás kiemeli a különböző értesítéseknek a hátrányát. Tehát itt arról szól, hogy amikor a gyerek beül egy matek órára, és elmélyül mondjuk az algebrának a tanulmányozásába, berezeg a táskájába a telefon, vagy az okosóra. Tehát a tanár ezt a momentumot észre se veszi, de kizökkenti ebből a figyelmi mezőből, körülbelül 15-20 perc kell, hogy megint ugyanarra figyelmi koncentrációs szinte jusson, mint az értesítés előtt. Tehát itt arról van szó, hogy elismerve az összes mobiltelefonnak a potenciális hasznosságát, amit az oktatásba be tud hozni, per totál, hogyha nagy képet nézem, az iskolai tanulásnak a hatékonyságát meglehetősen csökkenti. És még nem beszéltünk egy csomó más hatásról, mint az iskolai zaklatás és így tovább. Tehát, hogy ha csak azt nézem, hogy az iskola tanulásnak a színhelye, annak bizony a hatékonyságát meglehetősen rontotta. Tehát, hogy ez még egyszer mondom, az újra keretezése zajlik annak, hogy hol és mi a szerepe ma a mobiltelefonnak az iskolában.
Igen, tehát azt javaslom, hogy vegyük sorra ezeket a szempontokat. A szülők azt mondják, hogy azért fontos, hogy a gyereknél ott legyen, a szülőknek egy része pontosabban fogalmazva azt mondja, hogy azért fontos, hogy ne vegye el a tanár, vagy az iskola ne kötelezze a gyereket a mobiltelefon leadására, mert hogy neki a nap folyamán, már mint a szülőnek a nap folyamán üzenetet kell küldenie a gyereknek, hogy akkor csúszás van a matek órában, vagy elmarad a balettóra, nagymama fogja várni, nem nagytata, tehát ezeket tudja a diák értésére adni. És akkor ott vannak ezek a szempontok, amiket mond ön, hogy igen, kizökkenti a diákot a matek óráról, hatással van a gyerek érzelmi stabilitására a mobiltelefonnak a használata.
Én azt gondolom, hogy mint annyi minden más, ezt a szülőnek is egy önreflekcióval kellene kezdeni, mert amikor arról beszélünk a szülővel, mondjuk egy szülőértekezleten, hogy miért kell a telefon, akkor a legtöbben ezt a fajta, de hát idézőjeldeket, hogy krízis helyzet kommunikációt emeli ki, hogy a telefon egy ilyen krízis helyzetben történik kommunikáció. És hogy én erre hívnám meg a szülőket, vagy a hallgatókat is, hogy tegyük a szívünkre a kezünket, és nézzük meg, hogy valóban krízis helyzetben kommunikálunk-e a gyerekkel. Nekem nagyon megdöbbentőlt, és nagyon szívhez szól volt épp a tegnap a Bostoni Egyetemnek volt egy írása, mert hogy Amerikában is, tehát nagyon-nagyon téma ez úgy egyébként, tehát hogy csak zárójelben, hogy Amerikában az iskolai lövöldözések kapcsán benne van a procedúrába, hogy a mobiltelefonnal kell tudjanak segítséget kérni, tehát hál' Istennek nekünk ilyen krízis helyzeteink nincsenek, de Amerikában látva az összes többi negatív hatását még a procedúrán is gondolkodnak, hogy lehet ezt kikerülni, zárójelben zárva. Tehát a krízis helyzet kommunikáció, és akkor a Boston Egyetem úgy szülőknek így dedikáltan erre hívták meg, hogy ennek a nagyon sok értesítésnek, ami a diákot megzavarja órán, hányszor, egy naponta hányszor jön olyan üzenet a szülőtől, ami ugyancsak ilyen informális spamnek, vagy kéretlen tartalomnak minősíthető, hogy maga a szülő is egy zavaró tényezővé válik, túl az összes többi figyelemgazdaságon alapuló applikáción. És hogy erre hívnánk meg a szülőket is, hogy bízunk meg abban, hogy amikor reggel a gyerek bemegy az iskolában, ott egy védett, biztonságos környezetben van, ahol miután az iskolai napnak véget ér, visszaadja az intézmény a szülőnek a gyereket, és akkor kezdődjön el az a fajta, ha akar a szülő online kommunikálni. De hogy ha krízis helyzet van, meg kell bízni az iskolában, hogy az iskola értesíti, kommunikál a szülővel, ha netalántán az iskolában történik valami órarendváltozás, az osztályfőnök kommunikál a szülővel, de hogy próbáljuk meg a gyerekeknek a mentális egészségét, a túlterheltségét, az információs elárasztását annyival is visszavenni, hogy mi legyünk azok a zavaró tényezők. És hogy erre hívnánk meg a szülőket is, ezek a törvényi kezdmények a szülőt is helyzet elé állítják.
Dr. Fritz Szabolcs, egyetemi oktató, iskolai tanácsadó a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy az idei tanévtől kezdődően Romániában is korlátozzák a mobiltelefonok és más elektronikus kommunikációs eszközök használatát a tanórákon. Ez azt jelenti, hogy a diák, amikor bemegy az iskola épületébe, a készüléket az osztályteremben az erre a célra kialakított biztonságos tárolóban kell elhelyezze, a tanórák végén pedig visszakapja, ha nem adja le, akkor a tanár elveheti, és a diáknak, a szülőjének, vagy pedig a gyámjának kell ezt visszaszolgáltassa kötelezően, nem pedig a diáknak. Hangsúlyoznunk kell, hogy a mobiltelefon használat szabályozásának a kialakítása az elmúlt évek tapasztalatai alapján vált indokoltá, és érintettük itt már azt, hogy milyen negatív hatásai vannak a mobilozásnak a gyerek életére az iskolában, kezdve a koncentrációs képesség csökkenésével, vagy az oktatási teljesítmény romlásával, egészen odáig, hogy negatívan hat a gyermekek érzelmi stabilitására is az, hogy használják az okostelefont az iskolában. Van olyan tanár, aki azt mondja, hogy hát nem jó ez a tiltás, mert hogy ő a tanórán használja a mobiltelefont, és azon keresztül oktat. Van ilyen?
Persze, hát jó, magunk is használjuk. Itt megint csak azt emelném, hogy persze, hogy van a mobiltelefon, ami lehet egy zseniális eszköz, itt igazából az, hogy mire használjuk ezt az eszközt, ezzel vannak gondok. És azt mondom, hogy ez egy félmegoldás volt egész eddig, tehát hogy volt egy ilyen diszonancia abban, hogy oké, ott van a mobiltelefon, és majd az iskolában oktatási célra fogjuk használni. És amikor akár egy TIK órán, vagy egy IKT órán elővesztük a telefont, és akkor nézzük már meg, hogy tehát ha mondjuk 10-kor, 11-kor elővesztük a telefont, és ugye maga a telefon megmutatja, hogy mennyi képernyőt itt mire használtunk, akkor kiderül, hogy az iskolai idő alatt nyilván nem oktatási célokra használta 95%-ába a telefon. Itt a tanári aggályokat az fogja megoldani, hogy a mobiltelefon az önmagában egy nagyon figyelemelterelő eszköz. Tulajdonképpen a tanulásra sokkal hatékonyabb egy laptop, vagy akár egy táblagép, amiben nincsenek bejelentkezve a diákok a saját személyes közösségi média akkontjaikkal. Ugye arról van szó itt, ez az aggályoknak a nehéz, arról szól, hogyha a magyar tan azt mondja, vegyük elő a telefont, mert hogy mondjuk a Classroom-on közösen olvassunk el egy verset, mondjuk az 5 perc, ameddig az asztalon van az a telefon, addig messze nem csak azt a Classroom-ot fogja használni, bejönnek az értesítések, és a legnagyobb jó szándékkal akár csak félre kell húzni azt az értesítést, de ki fogja vinni a figyelmi térből. A tanároknak az aggályait a különböző okos tantermek, vagy azok a mobilan szállítható táblagép csomagok, hogy van egy dobozban 30 táblagép, ahova amit ki tudok tenni az osztályban, ez a jövő e felé mutat. Tehát a mobiltelefon használat az iskolában egy hiánynak volt a tünete, hogy azt a technikai színvonalat, azt a technikai eszközt nem tudta az iskola biztosítani.
De most tudja biztosítani?
Hát itt most már azért akár a különböző felzárkóztatási alapokból, meg mindenféle helyzet, tehát hogy pénzösszeg van, ha okosan az iskola tud erre költeni, de hogyha az iskolában nincs is ilyen okos tanterem, okos, megint csak azt mondja, a költség, tehát hogy mi az, amit árt a telefon, meg mi az, amit be tud hozni, az új kutatások ezt jelenleg a mérlegnek a nyelvét elbillentették a negatív irányba. Tehát itt senki nem akarja bagatelizálni, hogy a telefont lehet használni oktatási célokra, csak hogyha megnézem és mérlegre teszem, hogy mi az, amit behozhat a mobiltelefon, mint oktatási erőforrás, a másik oldalon mi az, amit kivisz, akkor jelenleg azt mondja a tudomány, hogy mégiscsak jobban megéri korlátozni a telefonnak a használatát. Tehát, hogy vannak előnyök, hátrányok, de jelenleg a mérleg erőteljesen a negatívba billen.
A beszélgetésünk egy adott pontján mondott ön egy nagyon érdekes és nagyon fontos kapcsolatot, offline élménymező, hogy volt ilyen, és most már egyre kevesebb gyereknek van ilyen. Kifejteni ezt?
Hát itt arról van szó, hogy a WHO, tehát a Világ Egészségügyi Szervezete is határozottan kiáll, tehát normatív kritériumokat határoznak arról, hogy mikor kellene a digitáliákkal, az online világgal szembesülni a gyerekkel. És használ egy ilyen fogalmat, hogy az első 2 évben digitális némaságba kellene legyen a gyerek, ami kapaszkodjanak meg a hallgatók, hogy 0 képernyő időt javasol a WHO ebben a korosztályban. És akkor innen a 2 éves kortól életkoronként mondjuk 30 percet javasol életkornak megfelelő tartalmat, de soha nem lehet, és ez is nagyon fontos, 2 óránál több. Tehát ha 13 évesnek se lehet képernyő ideje. Most ehhez képest, amikor, és a szülő is játszon el ezzel a gondolattal történet, hogy jelenleg a fiataloknak 6-8 óra átlagban a képernyő idő, vagy olyakat tudok mondani megint csak saját tapasztalatból, hogy presztízs lett egy osztályban, az osztálycsoportban beküldeni azt, hogy kinek mennyi volt az előző nap a képernyő ideje, és aki mondjuk 14-15 órás képernyő idővel nyeri aznap ezt az idézőjelölt versenyt, amögött én rengeteg szomorúságot látok. Tehát, hogy azt tapasztaljuk, hogy ez a digitális némasság, illetve ez a fokozatosan felépített online jelenlét, ahol alapvetően, hát mondjuk ki, mégiscsak a szülőnek lenne ebbe felelőssége, ez valamiért nem tud működni. Erről külön érdemes, hogy miért nem működik, és helyzetbe hozza az iskolát. Tehát az iskola, illetve hát az óvodát is, mert egyébként egy ilyen nagyon 30 másodperces dinamikus videókon egyzett gyerek agynak leültetni az óvodába, és egy reggeli találkozásnál megvárni, hogy a társam elmondja, hogy érzi magát, hát az neki egy ingermentes állapot. Tehát ez nagyon messzire vezet ez a történet, és én azt gondolom, hogy most már a döntéshozók eljutottak oda, hogy ezzel valamit kezdeni kell. Mert hogyha ez az offline élménymező, amit, hogyha elég idősek a hallgatók, akkor ezt olyan apró pénzekre lehet váltani, hogy délutánonként kimentünk focizni a társakkal, hogy fára mászunk. Tehát az összes olyan élmény, ami közösségi élmény volt, ahogy be kellett kopogtatni, kihívni a másikat játszani, ezek az offline élmények, ezek eltűnőben vannak, és szándékosan és tervezetten tenni kell azért, hogy a gyerekek tudjanak kapcsolódni, tudjanak egymás számára jelen lenni, az iskolában elérhetőek lenni. Mert amikor a falnak támaszkodva a telefonjukat, vagy el vannak mélyülve ebben az online világban, akkor nem kínálják egymás számára megszólíthatóságot. És akkor emiatt, meg ennek a kapcsán mérhetően tudjuk meg, ez egy nagy történetet kapcsolódik, hogy milyen ma a gyerekeknek, a fiataloknak a mentális egészsége, hogy milyen kihívásokkal küzdenek, és hogy itt a nagyon mélyen megnézés, a szülő, akiben vagy tanárban ilyen nagy hullámokat ver, gondoljon abba bele, hogy alapvetően ma a tudomány nagyon hisz abban, hogyha korlátozzuk a telefonhasználatot, és emögött alapvetően a közösségi médiát és a figyelemgazdaságon alapuló applikációknak a működését, egy egészségesebb, jobban kapcsolódni tudó, offline élményekkel gazdagodó diákot fogunk majd kapni. Tehát itt, amikor majd lehet erre számítani majd, hogy ki fog menni akkor az udvarra sétálni valakivel, megszólítható lesz. Tehát ebbe bízunk alapvetően, vagy ebben bízik a tudomány, hogy ezt az élménycsomagot kell a gyerekeknek visszaadni.
Van visszaút, ez azt jelenti, tehát most az a kis diák, aki úgy nőtt fel, hogy 3 évesen a magyar népmesség kíséretében ette a pépes sárgarépát, az ő számára van visszaút, tehát lehet még idézőjelben normális gyerekkora neki, vagy kész? Ott az ő offline élménymezője az már nem lesz tiszta.
Én azt gondolom, hogy a törvények kapcsán is ez a nagy hullámverés, ez ennek is szól, hogy ez nem egyszerű. Mert hogyha itt arról lenne szó, hogy ma a büfébe alma helyett körtét fogunk tenni, mert a kört egészségesebb, akkor nem lenne ebből nagy média visszhang. Itt arról van szó, hogy mindenki érzi, hogy alapvetően, és az iskola sem különbözik a társadalomban, ráfügtünk a diákok, ráfügtünk erre az online világra, és ennek a káros hatásainak a tudományos vizsgálata és az ehhez kapcsolódó ijesztő eredmények most kezdtek el begyűrűzni a szakpolitikába. Tehát ez a történet nem most kezdődött el, de hogy most már annyira eljutott különböző szintek, hogy helyzetbe hozta a döntéshozókat.
De itt elég, ha csak a döntéshozókat hozza helyzetbe, vagy a szülőket kell helyzetbe hoznia. Tehát a döntéshozó az kiad egy rendeletet, a szülők elkezdenek háborogni, és a döntéshozó visszavonja a rendeletet.
Hát remélem, hogy én azt hiszem, vagy hát itt nem akarom megijeszteni a hallgatókat, de hát még egyszer a romániai nem is annyira szigorú, mint a környező. Én nem is hiszem, hogy itt meg fog állni a román szabályozás, mert egyszerűen ez egy kicsit ilyen félmegoldás, tehát ha beviheti az iskolába, akkor az egy logisztikai kérdés, hogy hogy tudja tárolni, tehát az lenne a legrosszabb, ha felébrednénk azzal, hogy a táskában van a telefon, úgynevezett kikapcsolt állapotban és a szünetben ugyanúgy előveheti. Tehát végül is az államok, ahol a teljes tiltás mellett köteleződtek el, az pontosan végig gondolták ennek a hétköznapi helyzetét. Tehát, hogyha itt Romániában jövőre még inkább szigorítanák, én nem lepődnék meg. De hogy alapvetően az biztos, hogy ez akkor fog egy megnyugtató pontra kerülni, amikor a szülő is alapvetően be fogja azt látni, és ez tényleg nagyon fontos, hogy erre időt, energiát kell spórolni, hogy kiszorítsuk a kisgyerekeknek az életéből az online világot. De ez nem a tiltással szorítom ki, főleg ha családokról beszélünk, hanem azzal, hogy a játszószőnyegre leülök mellé, elmegyek vele, én magam is telefon nélkül sétálni. Tehát, hogy ez egy fáradtságosabb munka, de hogy erre iszonyatosan szüksége van a gyerekeknek, az biztos. És még egy nagy felkiáltó jelet tennék. Én sokat foglalkozunk középiskolásokkal, akik már van annyi önreflexiük, hogy látták, meg látják, hogy az életükbe mennyi negatívat hozott be a különböző közösségi média, meg a mobiltelefonok, a különböző applikációi, és én abban a felnövekvő generációban már határozottan látom azt a szándékot, hogy amikor ők lesznek döntéshozók, kevésbé kesztyűskézzel fognak majd bánni a törvényhozásban, mert a saját bőrükön megtapasztalták azt, hogy mit jelent az az online magány, mit jelent az, amikor megint csak konkrét példát mondok, ha reggel 8-kor van órám, és bemegyek reggel 8-kor, sötét tanterembe 30 diák nyomogatja, sírít csendben a telefonján. Hát ennek a generációnak ez a társas magánya, ez az online magánya, ez valami elképesztő. És hogy én erre hívnám meg a szülőket, és a szülő lehet, hogy szembesül azzal az egyéni magánnyal, hogy a kanapén a gyerek szótanul ül egy légtérbe a szülővel órákon keresztül. Ez a tiltás egyértelműen nem a nevelési szempontból nem a legjobb. De a döntéshozónak nem is elsősorban a nevelés, a szülőnek a kompetencia lesz, hogy itt lesz ez a helyzet, hogy szerintem, ha a szülő olvasta ezt a hírt az újságban, vagy hallgatja most a rádióban, le tudunk-e ülni délután este beszélgetni erről a gyerekkel, hogy, és a teljesen őszintén a szülő is gondolja végig, hogy ő mennyi pozitívat lát a telefonban, mennyi negatívat. Hallgassuk meg a gyereknek az is, hogy valóban 100%-ig pozitív a gyerek számára az online világ. Mert nem hiszem, hogy egy őszinte beszélgetésnél ne kerülnének elő különböző problémák, úgy, mint a telefon, mint státusz kijelölő szerep, vagy a közösségi médiának az énképre gyakorolt hatása, a kívül hordott önértékelésnek a problémája. Tehát ha igazán van egy őszinte beszélgetés, akkor a szülőnek is le fog jönni, hogy ez közel sem arról van szó, hogy itt van egy 100%-ig pozitív mobiltelefon, amit a gonosz állam valamiért le akar tiltani.
Dr. Fritz Szabolcs egyetemi oktató iskolai tanácsadó a mai napra kész vendég. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy az idei tanévtől kezdődően Romániában is korlátozzák a mobiltelefonok és más elektronikus kommunikációs eszközök használatát a tanórákon. Elhangzott többször is itt a beszélgetésünk során az, hogy negatívan hat a gyermekek érzelmi stabilitására az okostelefon, és felmérések azt is kimutatják, hogy már az is elvonja a diákok figyelmét, ha tudják, hogy elérhető közelségben van a telefonjuk, tehát hogyha tudják azt, hogy ott van a biztonságos tárolóban a telefon, és hogy azt majd megkaphatják. Segítsünk picit a szülőknek, mit jelent az, hogy negatívan hat a gyermekek érzelmi stabilitására az okostelefon használat, tehát konkrét példán keresztül?
Hát itt nyilván majd talán időszükében, hogy életkoronként mit jelent, az önmagában nagyon izgalmas, hát teljesen más jelent mondjuk egy kisgyereknek az életében, meg más talán egy középiskolásnak az életében. De néhány ilyen általános dolgot azért érdemes elmondani, és azt kell, hogy mondjam, hogy itt most már látszik, hogyha a statisztikákat nézegetjük, hogy például ugye említettem ezt a 6-8 órás képernyőidőt, ami azt mondani rá, hogy ennek nincsen hatása, az nyilván ma már ezen túl tudunk lépni, de hogy olyakat, számokat mondok itt, amit a fiataloknak is kiszoktam itt emelni, hogy statisztikák szerint átlagosan egy telefonfelhasználó 2617-szer ér a telefonjához, 12 percenként ránézünk, rátekintünk, tehát hogyha az asztalon van a telefon, ami a lehető legrosszabb variáció, akkor ránézünk, hogy nem-e keresett valami, hogy ezt az angol, ez a fear of missing out, tehát félünk, hogy valamitől kimaradunk. Körülbelül 150-szer oldjuk fel naponta a telefonunkat, tehát akár csak annyira, hogy megnézzük az értesítéseket, és hogy rátekintsünk a különböző felületeinkre. És ami ijesztő, és akkor innen megint csak egy kicsit a szülőket hívom meg, hogy gondolják végig, hogy a gyerekük milyen applikációkat használ. Különböző tartalom megosztóknak, illetve a közösségi médiáknak van már konkrét kutatási eredménye. Az egyik leghasználtabb képmegosztó oldal saját belső kutatási adatából jött ki, tehát néhány éve, hogy három kamaszlányból egynek testképzavart okoz valamilyen formában ez a képmegosztó. Tehát amikor nagyon sokat nézem a közösségi médiában például a szépségideálokat, az nem úgy rakódik le a gyerekbe, hogy hú, én milyen értékes vagyok, hanem kőkeményen visszahat az önértékelésére és a testképére. Tehát amikor itt arról beszélünk a tudósok, a döntéshozók, hogy itt komoly gondok vannak, akkor ez azt jelenti, hogy már a klinikumból, tehát a szakellátásból szólnak vissza, hogy figyeljünk oda, hogy mi az, amit a telefonon fogyasztunk, mert hogy az online világnak a hatásai nem maradnak meg az online világban, hanem az offline világban tovább gyűrűződnek. Tehát, vagy akár azt is tudom mondani, most nem olyan rége az Európai Bizottságnak van egy ilyen belső kutatása, a legfelkapottabb videó megosztót vizsgálják most, például azért, mert hogy eleve túl addiktívre tervezik. Tehát, hogy viselkedés pszichológusok úgy tervezik az applikációt, hogy nem tudja letenni, és észrevette, hogy 2 órát töltött azzal, hogy 30 perces videókat, vagy 30 másodperces videókat nézett meg, és hogy ez átalakítja a figyelemnek a struktúráját. Mert hogy az iskolában mi szeretnénk egy ilyen lineáris figyelmet, hogy elindul az óra A pontból, magyarázat, eljutunk a B pontba, következtetés, de hát amikor multiplatformos felhasználókkal vagyunk körülvéve az osztályban, aki párzamosan nézi a streamer filmet, közben még scrollozik a közösségi médiába, az átalakítja alapvetően a figyelmét. Tehát még egyszer mondom, hogy ma már az iskola erre próbálja meghívni a gyerekeket, hogy a tartós figyelmüket koncentráltan hogyan tudják használni. Miért? Nem csak az egyéni boldogság miatt. Hát nézzünk szét a munkaerőpiacon. Amikor ő majd 5-10 év múlva be kell álljon egy céghez, ott erre lesz szüksége neki, hogy koncentráltan, napi 8 órában tudjon egy adott problémára fókuszálni. Most ennek, tehát ha látom, hogy a munkaerőpiacon erre van szükség, akkor az iskolának be kell szállni ebbe a történetbe, hogy ilyen típusú személyiségeket alakítsunk ki. Tehát, hogy itt messze túlmutatnak ezek a történetek azon, ami pusztán a mobil korlátozás, az a jéghegynek a látható csúcsa, mert ezzel szembesül a diák meg a szülő. Írják be, én nagyon sokszor keresem a Google tudós, tehát a Google-nek a tudományos keresőjébe, hogy beírtunk mondjuk applikációkat, és hogy például diszmorfi, vagy tehát testképzavar, és hogy csak mondjuk a 2020-as, 22-es kutatásokat, ha nézem, több ezer ilyen kutatás van ma már, ami összefüggéseket talál a gyerekeknek a mentális jólétével, a depressziójával, a szorongás szintjével, a különböző egyenként az applikációk, de amúgy a mobiltelefonnak a jelenlétével. És ezt, hogy legyen erre, még egyszer mondom, tapasztalata, hogy tud függetlenül a telefontól működni, ez egy nagyon fontos tapasztalat. Amit meg fogunk élni, az, amikor, hogy elveszik a gyerektől, vagy le kell tegye a telefon, és az az alapvető frusztráltság, ami minek a jellemző, pontosan egy függő embernek a jellemzője, akitől elveszik, vagy szorong attól, hogy megkapja a függőségnek a tárgyát. Tehát, hogy ez egy alapvetően szerintem ez egy nagy, valamilyen fajta nagy társadalmi kísérlet is, azt akarom mondani, hogy és kíváncsiak leszünk, hogy ennek milyen hatása lesz rövid, közép és hosszú távon.
Igen, tehát azt hangsúlyoznunk kell, hogy a nemzetközi felmérések szerint a diákok közel fele ideges és szorong akkor, hogyha a telefonja nincs ott a közelében, tehát a telefonja távolétében. Beszélgetésünk zárásaként ejtsünk szót arról, hogy hát minden bizonnyal valószínűleg sokan meg fogják találni majd annak a módját, hogy a tiltás ellenére is ott lenyed a mobiltelefon, idézőjeles, kikapcsolt állapotban a táskájukban is tanórákon, de ne erről beszéljünk, hanem arról, hogy feltételezzük azt, hogy a mobilokat most már nem visszük be a tanórákon, nem használjuk a mobilokat, de valahol csak meg kellene tanítani arra a gyereket, hogy mi az elég, meddig a jó, ez kinek a feladata? A szülőnek a feladata, a tanárnak a feladata, a társadalomnak a feladata. Itt az első percekben elhangzott az, hogy a közös érdekünkben, a gyerekeink közös érdekében kell meghozni szabályokat.
Így van, az online életre való nevelés is elkezdődik a családban már a nulla éves kor előtt. Tehát már amikor a szülőnek a média fogyasztása is hatással van akár a magzati állapotban, de mire az iskola vagy az intézményes nevelés már megkapja a gyerekeket, már valamilyen imprinting, tehát belésődése van a gyereknek az online világgal kapcsolatosan. Akár csak látom bölcsödénkben, hogy meg gyereknek van arról tapasztalata, hogy tud-e, akar-e étkezni, anélkül, hogy képernyő legyen előtte. Tehát, hogy nagyon sok mindent elronthatunk, és nagyon sok mindent tehet a szülő, hogy támogassa akár az iskolának ezt a fajta kezdeményezését. Mert én bízom benne, hogy lesznek olyan gyerekek, olyan szülők, akik eddig is odafigyeltek az online életére a gyereknek, ahol nem lesz frusztrációval teli ez a korlátozás, hanem egyfajta ilyen természetes módon fogja megélni, hogy otthon is korlátozva volna a használat, hát lám most már az iskolában is korlátozzák. Nem korrekt az, vagy nem volt korrekt, amikor otthon szabályok nélküli mobil használat mellett az iskola válik a mumussá, hogy bezzeg az életem úgy néz ki, hogy telefonhasználat, megvonás, telefonhasználat. Értsem ott, hogy otthon lehet használni, útközben lehet használni, na az iskola a legnagyobb mumus. Korlátozzák a használatot, és hazamegyek, megint korlátlan használat van. Tehát én arra hívnám meg a szülőket is, hogy legyenek partnerek ebben az iskolának, ebben az erőfeszítésében, mert azt gondolom, ez egy valóban egy erőfeszítés, és hogy nagyon hamar lássuk meg azokat a pozitív hatásokat, ami akár ennek a korlátozásnak az eredménye. Kifejezetten ő arra is kiemelném, hogy ahol szigorú szabályozások vannak, nem csak a tanórát érinti ez, hanem alapvetően az iskola telefonmentessé akarják tenni, a szünetet telefonmentessé akarják tenni, az iskolákat státuszszimbólum mentessé akarják tenni. Mondom ezt azért, mert hogy maga a telefon is egy státusz kijelölő szereppel bír. Tehát, hogy ezt ebben a jó és egészséges telefonhasználat kialakítása egyértelműen a szülő is elkezdi, támogathatja a társadalom, aki akár egy szülők iskolájában technikai dolgokban tud segíteni, hogy mit jelent egy tartalomszűrő, és utána később az iskola is bekapcsolódik ebben a történetben, de hogy ezt így kell a partnerség szemüvegén keresztül nézni, és erre hoz ez a tanév meghívást, az teljesen biztos.
Zárjunk ezzel az optimizmussal. Fritz Szabolcs, egyetemi oktató, iskolai tanácsadó. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, Farkas Istvánt hallották, legyen szép estéjük, a viszonthallásra.